9.3 Tilos Rádió, sziasztok, a Kontúrnak az adását halljátok. Mai adásunkban Ukrajnával fogunk foglalkozni, méghozzá a forradalommal. Nem tudjuk, hogy most a tüntetésekből forradalom lesz-e vagy sem, viszont szakértőink majd segítenek ebben eligazodni. Vendégünk a stúdióban Póti László, a Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa, orosz és ukrán kül- és biztonságpolitikai szakértő, illetve állandó nemzetközi jogászunk dr. Latman Tamás. Szóval azt már nagyon régóta tudjuk, hogy egyre nagyobbak ezek a tüntetések, egyre több ember van kint az utcákon, és demonstrál. Mikortól mondhatjuk azt, hogy forradalomba csap át, ami most Ukrajnában történik?
Én valószínűleg a politikai definícióját tudom megadni ennek, a jogival majd Tamás folytatja. Szerintem még nem csapott át, és nem is fog átcsapni, meg soha nem is volt az. Szerintem a politikai definíció a forradalomnak az, hogy amikor a tiltakozás egy illegitim hatalom szemben lép fel. Emlékeztetnék arra, hogy az eredeti kiinduló pontja ennek a válságnak az a legitim ukrán kormány egy konkrét külpolitikai döntése ellen szólt. És utána különböző események folytán, és az események dinamikája folytán vagyunk ott, ahol most vagyunk, és ezt a hatalomnak a legitimációs problémát én próbáltam végig gondolni, és nagyon gyorsan a közepébe vágva azt gondolom, hogy még mindig legitim ez a hatalom. Jó lehet, van három olyan kőkemény problémakör, ami a legitimitás határára vitte már az ügyeket. Az egyik ugye az a halottak megléte, tehát az, hogy halálesetek történtek. A második pont, hogy embereket hurcolnak el, nagyon jelentős és dokumentált mennyiségben. A harmadik pedig, hogy fizetett, az én szóhasználatommal, így próbálom magyarítani dolgot, bérhuligánok vagy bérrandalírozókat működtet a rendszer. Ugye e három problémakör egyik esetén sem bizonyított még a hatalom konkrét közvetlen keze, de logikusan sejthető, hogy mindháromban benne van valamilyen módon. Amennyiben ez így áll fenn, akkor valóban egy olyan illegitim hatalommal lenne dolgunk, amelyel szemben illegitim eszközök is megengedhetők. Én innentől vezetném le a forradalmat. De egyébként most megállok egy pillanatra, a konkrét eseményét tudnélik éppen ezen a héten, illetve a múlt hét folyamán pont nem ebbe az irányba kezdtek elmutatni.
Annyival egészteném ki mindenképpen, hogy igazából nincsen szerintem egy olyan elfogadott jogi definíciója a forradalomnak, hiszen a forradalom jellegénél fogva olyan, ami egy fennálló rend ellen lázad, úgymond, vagy annak megváltoztatására törekszik. És az a politikai értelmezésnek van egy továbbélése. A forradalom az, hogyha ez a fennálló rend megdöntése sikeres. És akkor utána önmagát forradalomként definiálja. Még aki egyetért vele, az kívülről annak definiálja. Amennyiben nem sikeres, akkor pedig ugye ellenforradalom, zajongás, randalírozás, balhé, ahogy tetszik, a hatalmát megőrizni képes hat állam értelmezésében. Van még egy fontos szempont, ami ahhoz talán szükséges, hogy tényleg egy forradalomról beszélhessünk, a szó akár politikai, akár a fülünknek kedves jogi értelmében. Nevezetesen az, hogy kell, hogy legyen valaki, aki törekszik erre a hatalom megdöntésre. És most én, amennyire én látom ezt az ukrán helyzetben, talán ez az, ami számomra nem teljesen egyértelműen látszik, hogy tulajdonképpen ki az, aki konkrétan a hatalom megdöntésére törekszik, hogy neki ténylegesen milyen támogatottsága van. Ezek számomra egyelőre még nem körvonalazódtak, mert lehet, hogy azért, mert nem figyelem meg eléggé a dolgokat, de nem láttam például azt, hogy az elmúlt időszak eseményei kitermeltek, vagy kiemeltek volna valamilyen olyan vezetőt, aki tényleg az élére állna a dolognak, mondjad nyugodtan, hogyha...
Elméletileg most itt a Klitschko-ban apostrofálják.
Nagyon emelgetik oda arra a pulpitusra.
Igen, tehát az ütés párt vezetőjét azt mondják, az tüntetők, hogy ő az ő vezérük, legalábbis ezt olvasom,
hát igen,
ezt látom.
Ő nyilatkozta azt, nem, hogy ő nem szeretné azt, hogyha ő kerülne hatalomra, hanem hogy legyenek választások, tehát hogy demokratikus választások legyenek, de nem közvetlenül ő akar úgy a hatalomra, hogy az jelenlegi helyzet ellen, nem?
Igen, ez az ukrán helyzet azért érdekes, mert ott elég erősen az utcán próbálják meg eldönteni azokat a kérdéseket, hogyha volt ez a narancsos forradalom, utána kicsit ezt a francia virtust veszik át, hogy, hogy ha probléma van, ha nincs, akkor kimennek az utcára, és akkor ott...
Hú, ezt azért ne állítsuk be ukrán nemzeti vonásként. Kétségtelenül van, kialakult egyfajta tiltakozási kultúra, aminek része a sátrak fölállítása. Nem probléma, hogy ez télen vagy nyáron. Ilyen van, ezt mondjuk ez Oroszországban elképzelhetetlen lenne. Nem, azt gondolom, hogy térjük vissza a legitimációs dolgokhoz. Azt gondolom, hogy nekem a fő probléma az volt az eredeti, pontosabban fogalmazok úgy, hogy attól vált a tüntetés arcéle radikálisabbá, hogy a hatalom elkezdte rosszul kezelni ezt a valóban tömegdemonstrációt. Ugye itt 200-300 ezres vagy félmilliós tömegről beszélünk, akik kimentek az eredeti cél mellett tüntetni. A hatalom egy ponton még decemberben megpróbálta az ennek a vonulatában létrejött diáktüntetést erőszakosan szétverni. Ez volt az első alkalom, amikor olajat öntöttek a tűzre. A második fordulópontja az események radikalizálódásában pedig január 16-án, lehet, hogy Tamás erről mesélsz, hogy lehet egy olyan parlament, hogy lehet olyat tenni egy parlamentben, hogy tudnélik vita és vita nélkül valamiféle furcsa készfenntartás szavazással fogadnak el egy költségvetést, illetve egy sor olyan törvényt, amely azonnal drámai módon csorbította a demokratikus jogait, a szólásszabadság jogát, illetve a gyülekezési jogot. Tehát én azt gondolom, a hatalom ezen a két ponton számította el magát, és a hatalom lépései által kerültünk abban a helyzetben, amiben most vagyunk. Ez nem volt válasz a kérdésre.
De szerintem próbáljuk meg olyan szinten kontextusba helyezni a hallgatókat, hogy ugye az egész probléma az egy szavazás miatt indult el. Tehát, hogy az alap probléma az az, hogy ugye az Európai Unió felé egy nyitást szeretnének az ukrán emberek, és az orosz befolyás hatására pedig ugye a regnáló kormány pedig más irányokat próbál meghatározni.
Hát én nem tudom, mennyi időn van belemenni ebbe, de nagyon röviden az alapképlet az ugye az, hogy november 29-én alá kellett volna a hosszú évek tárgyalása után Ukrajnának írni egy dokumentum, az a neve, hogy társulási megállapodás, amelynek nem célja, egy betű sincs arról, hogy Ukrajna tagja lenne majd az Európai Unió, de valóban közelítette volna politikai értékrendszerben, illetve egy szabadkereskedelmi övezet tagjává tette volna Ukrajnát. Azt kell látni, hogy az orosz érdeke ennek kapcsán a következő. Ukrajna már tagja egy szabad kereskedelmi övezetnek, ami a FAK, a független államok közösségén belül működik. Igen ám, de az orosz cél az lenne, hogy az integrációnak egy magasabb fokát megvalósító Vámunióba, jelenleg három ország tagja annak, Oroszország, Belarus és Kazasztán, vigye bele valahogy Ukrajnát. Ennek az orosz stratégiának az a célja, hogy ha beviszik Ukrajnát az első integrációs ilyen körbe, és az tovább tudják pörgetni, akkor ennek végső kifutása egy politikai integrációba való belerángatás lehet. Ez ellen minden színű ukrán vezetés mindig hadakozott, és egyébként zárójelben mondanám, hogyha Janukovicsot szokás orosz barátnak nevezni, én azt gondolom, hogy nem orosz barát. Ha ő orosz barát lett volna, akkor 2010-es megválasztása után Ukrajna már bőven benne lenne ebben a egyelőre még Vámuniónak nevezett gazdasági integrációban, és abban a spirálban, ami elvezetne a politikai integrációba való kooptálásához. Tehát Janukovics nem orosz barát. Mi történt? Vélhetően az történt, ez jól kiolvasható, ugye senki nem publikus dokumentumban szól erről, hogy az aláírás előtt egy héttel az ukrán vezetés váratlanul mindenki számára lemondja ennek a dokumentumnak az aláírását, közvetlenül azután, hogy Putyin elnök találkozik Janukovicssal. Én azt gondolom, hogy azon a találkozón nem azokat az egyébként rá két hétre bekövetkező nagyszerű ajánlatokat vitatták meg, hogy 33%-kal csökkenjük majd a gázárát, illetve a piaci kondícióknál jóval olcsóban adunk nagyon jelentős hitelt nektek, hanem azt mondták, hogy ha ti ezt aláírjátok, nem hogy ezeket az előnyöket nem kapjátok meg, hanem kereskedelmi blokkádot fogunk hirdetni, a gáz árából kifolyó tartozásokat kőkeményen behajtjuk, stb. Aminek következtében az ukrán gazdaság összeomlott volna heteken belül. Tehát Oroszország szerepe drámaian nagy, de nem, nem, hogy mondjam, az orosz beavatkozás hatalmas mértékű volt ebbe a történetbe. Ők voltak az okozói, ha úgy tetszik, annak, hogy ez a kikényszerített lépés az ukrán vezetés részéről a tiltakozó hullámhoz elvezetett. 2004-et említetted, és én újra visszamegyek a legitimációs dolgokhoz. Ugye a párhuzam azért is hát itt 2004-gyel a narancsos forradalommal, mert ott egy elcsalt választás ellen ment ki a nép. És amikor elcsalnak egy választást, akkor valóban illegitim lenne az a hatalom, amelyik itt meg ilyenről nem volt szó. Tehát egy teljesen más kiindulási alap volt, de ezzel a mögöttes, nagyon masszív orosz fellépéssel. Szerintem ez a háttere, ez az alapkonstrukció, ami kiváltotta is ezt az eseménysort, ahol most vagyunk.
Akkor végül is mondhatjuk azt, hogy Janukovics patthelyzetben volt, tehát hogy nem dönthetett volna okosabban vagy másképpen. Tehát mindenképpen el kellett állni ettől a szerződés aláírásától, különben olyan szankciókat léptettek volna életbe az oroszok, ami bizony az ukrán gazdaságot megroppantja.
Hát tulajdonképpen lehet így is megfogalmazni, de hát egy elnöknek illet volna az ő apparátusával, illet volna ezt pontosan fölmérni és előre látni. Még a válság kezdeti szakaszában, vagy a tiltakozó hullám kezdeti szakaszában Janukovics ezt a fajta felelősséget így próbálta rátolni a kormányára. Nem tudom, nyilvánosan beszélt arról, hogy hát miért nem szóltatok időben, hogy ez egy ilyen katasztrófával fenyegető helyzetben vagyunk mi most. De nem, tehát nyilvánvalóan kellett, hogy lássák előre ez a patthelyzetes megfogalmazás, egy kicsit fölmenteni őt, nem kell, ez nem szándékom, hogy így értelmezzem az ő szerepét.
Ez érdemes hozzátenni, hogy Janukovics nagyon régóta politikailag ez eléggé kifeszített helyzetben volt, és ennek egyik legnagyobb kritikusa az alapvetően az Európai Unió is volt. Tehát én úgy vettem ezt az elmúlt években, hogy az Európai Unió azért azon túlmenően, hogy valamilyen, tehát az európai államok azon túlmenően, hogy valami ambícióik azért voltak Ukrajna esetleges, majd valamikor integrációjával, de legalábbis az Európához közelebb hozatalával kapcsolatban. Hát azért kapott hideget, meleget a Janukovics kormányzat az elmúlt évek során sok mindenért, ami ugye a politikai, ukrán belpolitikával kapcsolatban fölmerült. És hát Ukrajnában azért van egy olyan réteg, aki elég erősen ellenzéki, és ugye ez a réteg, amikor fogást talált ezen a kormányon, amit össze is tudott kötni egy ilyen az ukrán választópolgárok számára tetszetős ügyben, akkor nyilván a dolog masszívan leegyszerűsödött. Tehát most legyünk őszinték, az átlagos tiltakozóknak nagyon nagy részének egészen biztos vagyok benne, hogy fogalma nem volt arról, hogy egyébként mi van az oroszokkal, sok minden, hanem egész egyszer uralkodik egy álláspont az ukrán választók jelentős részének köreiben, amit azt hiszem, hogy ismerünk Magyarországról is. Tehát ez az álláspont, ebben semmi novum, meg semmi újszerű nincsen. A választók jelentős részének a hócsukája tele van azzal, ami és különösen ahogy zajlik Ukrajnában, a belpolitikában, korrupció, stb. És egész egyszerűen sokak számára az európai integráció egy ilyen reményt jelent. Ahogy annak idején Magyarországon is még emlékezhetünk, már aki emlékszik, 90-es évek legelején az Európát azonnal matricák a buszon, meg minden más, hogy van egy ilyen pozitív dolog, asszociáció a választók jelentős részének körében Európához. Ugye azért ma Magyarországon a politikában egy páran már úgy fogalmaznak meg, hogy az ukrán forradalmárok azt vágyják, amit mi már ismerünk, és nekünk nem tetszik jelentős részének legalábbis. Most innentől kezdve a dolog szerintem nagyon-nagyon leegyszerűsödik. És természetesen erre aztán nagyon könnyű beállítani a választópolgárok körében jól megtapasztalhatóan látható indulatokat, érzelmi vadulásokat, és amit említesz, hogy ráadásul az ukrán kormányzat meg ilyen egyik hülyeséget csinálta a másik után reakció körében.
Klasszikus hülyeséget, igen.
Persze.
Szovjet időket időzött.
Amivel én nekem van néhány ukrán ismerősen fiatalok, akik mostani egyetemisták, és hát látom a Facebookon, amit ők előadnak. Hát nyilvánvaló, hogy természetesen angolul, természetesen a világ felé, hogy itt mi folyik. Ez nem az a réteg, akivel idáig mondjuk legtöbb esetben gondja volt egy ilyen Janukovics-szerű kormányzatnak. Ezek az emberek nagy zajt tudnak csinálni. És hogyha
összepárosodnak a különböző ilyen, nem fegyveres, de azért az erőszak alkalmazására is megfelelő elemekkel, na akkor abból nagyon csúnya baj tud lenni. És ez is kicsit mutatja, hogy ez úgymond a forradalmi oldalon mennyire sokszínű az, amit látunk. Tehát az értelmiségi, okoskodó ellenállótól a huligánokig tényleg teljes a spektrum, és én azért mondtam csak az előbb, hogy nem egészen világos, hogy mi az irány, meg mi a, ki a vezető, meg tulajdonképpen mit is akarnak, mert itt tényleg a szélsőjobbos antiszemita huligánoktól a teljesen európér fiatal egyetemistákig mindenki ott van és tüntet. Most ez nem fog egységes halmazt képezni soha. De amikor ilyen jogszabályokat alkotnak a kormányzat, hogy tényleg egyik napról a másikra betiltani a gyülekezéshez való jogot.
Meg nagyon komoly szabadságvesztéssel jutalmazzák egyébként mindezt. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, olvastam, hogy ilyen 2-3-5 éveket úgy szórnak ki, nem tudom, ha valaki rendőrre támad, meg a gyülekezési jogot, az teljesen, tehát a 5-nél több ember, akkor az már nem lehet. És
nagyon jól kommunikálható baromságokat csinál a kormány. Tehát bejárta az egész internetet az SMS, amit ahogy nálunk is emlékszünk vissza még kb. Egy éve, amikor volt a nagy hóhelyzet, és akkor a segítünk, ha megállt a járműve, ne szálljon ki belügyminisztérium SMS-em, hogy nagyon jól érkezett. Na most ugye Ukrajnában ugyanilyen SMS-ek mentek ki a törvény hatályba lépése után meghatározott GSM cellákban lévő tüntetőknek, vagy embereknek. Ezért kiküldtek ilyen tömeges SMS-eket azokban a cellákban, hogy ön egy nem engedélyezett zavargásban vesz részt, menjen haza. Tehát ilyen egészen Orwelli, és erre mondták, erre írta mindenkinek panaszkodott, hogy Orwell, de ez már túlmutat 1984-en. Most amikor egy kormány nem méri föl, egy kormányzat nem méri föl, hogy az ilyen intézkedéseinek milyen politikai PR hatása van, akkor az világosan látszik, hogy nem ebben a világban élnek.
Hadd árnyaljam egy aspektusát ennek a kérdéskörnek, ugye én szeretném párhuzamba állítani az orosz szituációval azt, ami most itt zajlik. Ugye itt az ellenzék részéről elhangzott már, hogy Janukovics diktatúra, tényleg antidemokráciának a csimboroszója, stb. Azt pontosan látni kellene, meg ugye te mondtad, hogy az EU kritizálta Janukovicsot, igen, egy sor dolog miatt, többek közt ugye Timoshenkót szeretnék kiszabadítani, az ott az egyik feltétele az a meg nem történt aláírásnak. Azt azért pontosan látnunk kellene, hogy Ukrajna egy szabad versenyes párdemokrácia ahhoz képest, ami Oroszországban van. Tehát Oroszországban 91-től nem volt politikai színezetváltás. Kizárólag az elnök holdudvarában lévő, éppen aktuális nevű hatalompárt játszotta el a parlamentben azt a szerepet, amit a törvényhozásban el szoktak játszani a pártok. Oroszországban elnöki rendszer van, Ukrajnában úgynevezett félprezidenciális rendszer van, egy kicsit gyengébb elnöki hatalommal, de így is az elnök a domináns a parlamenthez képest. Egyébként ugye ez egyik egy vitapont ugye a tiltakozás során. Ukrajnában szemben Oroszországgal pedig már mindenféle színezetű társaságból kikerredett elnök is volt, meg politikai koalíció volt már ugye kormányon is. Tehát és Oroszországban egy ilyen több százezres tüntetést nem engedtek volna, meg nem jöhetett volna létre a rendszer logikája mentén, illetve ilyen hosszú és alkalmanként kellően provokatív, látványos Molotov koktélozás sem tűltek volna. Csak ezt akarom mondani, tehát nem mossuk össze, itt nem egy ilyen Janukovics diktatúráról egy van szó, ráadásul ugye Oroszország manapság meg a Putyin rendszer ma kicsit elfogadottabbá vált ebben az országban, és tehát nem, de ezt az összemosást kerüljük el, és ugye az, hogy az Európai Unió készen volt aláírni egy társulási megállapodást Ukrajnával, aminek vaskos része volt, szakzsargon az, hogy politikai társulás és gazdasági közeledés, az azt jelenti, hogy Ukrajna egy sor kőkemény európai standardnek igenis megfelelt, átalakította a jogrendszerébe. Egy sor olyan dolgot, amit megkövetelt az EU, tehát itt nem egy ilyen féldiktatúráról van szó, ilyen nem EU-kompatibilis, fura, kvázi orosz képződményről. Ettől óvnék, ettől az imástól. mert egy picit ebbe az irányba ment el a megelőző fejtegetésed. Ugyanakkor jó magam kezdtem azzal, hogy ez a hatalom ugye három probléma körnél fogva, gyilkosságok, elhurcolások, illetve mi volt a harmadik, igen, bérrandalírozók dolga, vaskosan felelősségre vonható adott esetben később, és én simán el tudom képzelni, hogy Janukovics egyszerlával odébb találja magát Timosenko mellett. Igen.
De abszolút nem lehet szerintem előre jósolni, hogy hova fog ez az egész kifutni. Tehát azt látjuk, hogy napról napra tényleg változik a helyzet, tehát visszavonták ugye azokat a szabályokat, amik nagyon, nagyon keményen a gyülekezési jogot csorbították. Na most ezután azt gondolták volna, gondolom a hatalmon lévők, hogy akkor megnyugszik a demonstrálóknak a zöme, de akkor most az lett, hogy nem, akkor most a Janukovics menjen el, és akkor legyenek szabad választások. Tehát, hogy ezt meddig lehet így fokozni, vagy most akkor ez a végső követelés, hogy ha Janukovics lemond, és lesznek szabad választások, akkor mindenki megnyugszik és hazamegy. Tehát lehet ezt előre valahogyan látni, hogy hova futhat ez ki? Vagy mindig lesz valami újabb követelés?
Ha kezdhetem, azt én úgy látom, hogy a legsúlyosabb és potenciálisan erőszakos végkifejlettel fenyegető fázist már magunk között hagytuk. Látni kell, hogy amikor megtörténtek az első halálesetek, és aznap este egy éppen soros tárgyalási fordulóról a három ellenzéki párt vezetője, ugye Janukovicsal tárgyaltak is, késő este kimentek a Majdanra, akkor kimondottan csillapították az ott lévőket. Holott az atmoszféra, a hangulat akkor meg lett volna arra, hogy akkor most neki megyünk az államnak és intézményeinek. Tehát az ellenzéki vezetők részéről volt egy kimondott csillapítás. Janukovics eszköztárában végig ott volt a rendkívüli állapot bevezetésének lehetősége. Ő elsősorban a külföld nyomására, illetve saját háttér oligarcháinak félelme miatt ezt nem merte meglépni. És azóta a múlt héten, hétfőn lehetünk tanulni annak, hogy immár négyszer leültek tárgyalni Janukovics, ez a három pártvezér, és a múlt hétfői a tárgyaláson konkrét pontokban meg tudtak állapodni. Ezeknek a konkrét pontoknak a megvalósítása folyik most. Kettőt ebből ki lehetett pipálni, a kormány leváltása, illetve az ominózus törvényeknek az azonnali törlés. Ez megtörtént a múlt héten kedden. Most a harmadik pont körül az amnestia, bocsássuk szabadon, e körül megy a húzavona, mert egy olyan törvényt fogadtak el, ami az ellenzéknek nem elfogadható. Ezzel együtt jelenleg ebben a tárgyalásos mederben folynak a dolgok, és éppen szerintem ma délután, ahogy nézegettem a éppen folyó híreket, látom azt, hogy a Majdan legkeményebb magja, a magát jobboldali szektornak nevező, illetve az afgán veteránokból álló társaság mesélt arról, de ez, hogy ők egyébként letárgyalták már azt a ukrán biztonsági szolgálat vezetőjével, hogy valamilyen épületekből kivonulnak, elkezdik a Hruszewski utca barikádok lebontását, és cserébe azt az ígéretet kapták, hogy péntekig valóban kijöhetnek a még 110-es nagyságrendben fogságban lévő társaik. De ez egész sztorit arra felemlegetem, hogy a tárgyalásos mederben zajlanak most az események, és mindkét félnek jó oka volt arra, hogy az adott pillanatban ne engedje ezt az erőszakos irányba eszkalálódni.
Ezért szerintem egy kicsit Janukovics pozíciójában az jelentős szempont, hogy jól emlékszem, akkor valamikor nem is olyan régen a hadsereg azért elég világosan állást foglalt abban a kérdésben, hogy nem fog rámenni úgymond a lakosságra. Tehát ennek nem volt valamiféle erős üzenete az elnök felé, amiért tárgyalóasztalnál sikerült tartani a dolgokat?
De hogy foglaltak állást?
Én úgy hallottam egy hírt, lehet, hogy rosszul, de hogy a hadseregnek a vezetése kijelentette, hogy valami, és úgy fogalmazták meg egyébként teljesen helyesen, van ebben egy pici ilyen felelősségkerülő attitűd, hogy a hadsereg feladata Ukrajna egységének és az országnak a védelme, nem pedig a polgárok megregulázása. valami ilyesmit olvastam, most nem tudom most, hogy mikor, de ez is egyrészt számottevő szempont lehet az elnök oldalán, hogy rájön, hogy igazából lehet erősködni, csak erő nélkül az kevéssé működik. Meg a másik, ami nem tudom mennyire reális, de ez is sok helyen megjelent, úgyhogy légy szíves, ezt igazíts el minket, egy komolyan vehető fenyegetettsége és szoros összefüggésben áll Ukrajna egységével, hogy esetleg az oroszok az államnak a szétszedésével próbálkoznának, hogy ez csak az összeesküvés elméleteknek a
világa. Én is olvastam, hogy már magyar szakértők is számolnak ezzel, vagy terveznek ezzel, vagy
erre is. Komolyan. Hadd halljak már egy nevet.
Hát én csak ennyit. Ez mint a brit tudósok, tehát körülbelül szerintem olyan.
Nem, hát tőlem is kérdezték, hogy ha lenne egy ilyen, akkor a Kárpátalját, akkor meg lehetne próbálni megszerezni.
Ezt komolyan megkérdezték már?
Nem komoly helyen, és nem úgy komolyan, de már fölmerül. És ha valaki, aki megkérdezte baráti beszélgetés során, ő is úgy adta el, hogy mert hogy állítólag jól olvastam valahol, hogy lehet, hogy valami.
Na, jó,
de hogy akkor mi akarjuk megszerezni, gondolom Kárpát.
Hát Kárpátalja.
Mindenkinek szeretnénk. A románoknak van a legnagyobb követelésük meg.
De erre azt mondtam én is, hogy gyerekek, hogyha mi ezzel elkezdünk játszani, akkor a románok rámennek Moldáviára. Én meg is van, hogy hol beszéltem én erről, kivel minden érdekes. És arra nem nyilvánosan, és arra a következtetésre jutottam, miközben ezt az őrültséget így futtattam az agyamon. Azért lehetetlen, hogyha mi ezt ambicionáljuk, akkor a románok is elkezdik ambicionálni Moldáviát, tranzisztia miatt viszont az oroszok meghűlnek. Az oroszok meg ezt előre ki tudják számolni, tehát hol biztos, hogy ez nem lesz az asztalon így.
Szerintem ennél egy egyszerűbb oknál fogva kategórikusan kizárt, ez az országgal történjen, bár az integritásával bármi történjen. Ugye itt két ország elitje tehet ez ügyben valamit, az ukránok és az oroszok. Most én úgy olvasom a dolgot, hogy egyik ország elitjében sincs meg az érdekeltség, hogy bármi történjen Ukrajnával, mint szétdarabolt állammal. Ha orosz részről nézzük, akkor azt látjuk, hogy az oroszoknak Ukrajnára nem úgy van szükségük, mint esetleg néhány kelet-ukrán megyét hozzácsapnak a nagy orosz pampákhoz, és néhány millió orosszal több lesz majd Oroszországban. Netán a kelet-ukrajnai fejlett ipari infrastruktúrát bekebelezik. Ez nem tétel. Az oroszoknak egyben kell Ukrajna, mint befolyási övezet, mint olyan ország, amelyet be tudnak vonni gazdaság és politikai befolyásuk alá. Teljesen érdektelen. Tehát orosz részről így néz ki a dolog. Nincs érdek Ukrajna ketté választásával, vagy több részbe választásával. Az ukrán eliten belül pedig még a legvadabb nacionalistáknak sem olyan vízió jelenik meg a fejükben, hogy jaj, de jó lenne egy homogénebb Ukrajna. Igaz, hogy kisebb lenne, itt így Nyugat-Ukrajna, Lember központtal. Nem. Ők bármely, az ukrán politikai mainstream elit bármelyik tagja csak abban érdekelt, hogy az egész Ukrajna kiterjedőleg valósítsa meg politikai hatalmát, vagy működjön ez a politikai versengés. Ha ennek a két országnak, elitjének a fejében nem fordul meg, illetve kimondott ellenérdekeltséget tudunk kimutatni, akkor ebből az jön ki, hogy az égvilágon semmi nem fog történni az ukrán integritással. Szépen egybe fog maradni a jelenlegi határok mentén. De ez a kérdés előjött már 2004-ben a narancsos forradalom idején is, persze akkor is voltak ilyen kelet-ukrajnai megyék, akkor azt mondták, hogy ha Jusenko kerül hatalomra, akkor ők csatlakoznak. Ugyanakkor a blödség volt akkor is, mint ahogy ma is az.
És akkor hol tartunk most? Tehát, hogy vannak bizonyos követeléseik a tüntetőknek, annak egy része már teljesült. Mi van az, ami most függőben van? Az amnestia az függőben van?
Az van függő, annak kell ezen a héten.
És lesznek szabad választások is kiírva?
Ugye a negyedik pont, amiben megállapodtak múlt héten hétfőn, az az, hogy Ukrajna politikai berendezkedéséről hát érdemi tárgyalásokat kezdenek. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy nekilátnak annak, ami a korábbi években elbukott, hogy ebből a félprezidenciális elnöki túlsúlyú berendezkedésből egy parlamentáris demokráciát csináljanak, azaz nagyobb kompetenciát adjanak a parlamentnek, illetve a parlamenti választások pedig ez a proporcionális, mi ez magyarul?
Arányos.
A listás arányos választáson dőjjenek el, most nem ez a helyzet. Ez nem olyan kérdés, amire nagyon gyorsan lehetne dönteni. de amennyiben kiengedik az összes bentartott ember péntekig, ahogyan a mai hírek szólnak, és valóban neki látnak ennek, és ugye elhangzott már egy olyan ellenzéki vezető nyilatkozat, hogy amennyiben a kormányt ők alakíthatnák meg, szemben azzal a korábbi Janukovics ajánlata, hogy a miniszterelnök is annak helyettesi posztját ajánlotta meg, amennyiben ők alakíthatának kormányt, és valamiféle parlamentális garancia lenne arra, hogy egy soron következő parlamenti választások eredményeként már egy parlamenti berendezkedésű ország törvényhozását választanák meg, és mondjuk ennek a céldátuma az idei vége lenne, akkor ez jelenthetne egy olyan átmeneti konstrukciót, ami megfelelhetne adott esetben Janukovicsnak, aki még addig hatalma maradhat, és esetleg kialkuthatja azt, hogy mégse kerüljön börtönbe, az ellenzéknek pedig arra, hogy elkezdje azokat a dolgokat megvalósítani, amit eddig részben követelt az utcáról.
Janukovicsnak szerinted nincs esélye, hogy megúszta a börtönt? Mindenképpen?
Szerintem van valamekkora esélye. Ugye az a posztszovjet térségben nem ismeretlen dolog, hogy a hatalomváltásnak a része az az alku, hogy akkor eltekintünk attól, amit csináltál, amennyiben valóban békésen, hát most nem tudom, hogy idő előtt leköszönsz, vagy nagyon, nagyon csendben maradva kihúzod még egy évig.
Csak azt tudjuk, tehát arra vannak bármilyen jel, vagy ami utal, vagy nem, nyilván nem bizonyíték még, de hogy azok a jogsértések, amik történtek, ezek ténylegesen a politikai hatalom legfősebb szintjének tudtával utasítására történtek. Tehát erre van valami, ami már úgy kijött és utal, vagy esetleg nem, ezek nem csak egyszerű rendőri túlkapások, saját jogsértések, mely rendőrnek elborult az agya. Tehát vannak erre?
Nem, itt azért, ugye vegyük azt az esetet, ha van időnk belemenni. Ugye eddig 4 halottat tartunk számon, 2 célzott lövés, ugye mesterlövész, 2 mesterlövész végzett, 1 az összecsapásokban elszenvedett sérülésében halt bele a kórházban, és van egy olyan halottunk, akit konkrétan a kórházból elraboltak, egy társával együtt. Ugye a társa visszatért, és amennyiben az ő vallomását hitelesnek tekintjük, akkor ott kijön egyértelmű a történetből, arról faggatták, hogy kifizeti a tüntetőket.
És egyébként ezt lehet tudni, hogy kifizeti? Tehát, hogy kik állnak mögöttük? Mert hogy ehhez azért tényleg pénz kell.
A bámulatos szervezettségről tesztett alulbizottságot, tehát hogy konyhát működtetnek,
alakzatban gyakorlatok vannak.
Nyilván váltások, mármint hogy kik
a tüntetők.
A tüntetők, igen.
Tehát teljes mértékben tényleg egy rendes kis ilyen sátorváros van, és mindenhol.
Igen, megvan a kiszolgáló infrastruktúra. Hát ezt a részét általam olvasott forrásokban nem nagyon boncolgatják, és nem nagyon van hír erről, tehát ezt nem tudom megválaszolni.
Ez is érdekes lehet.
Ez érdekes lehet. Hát én annyit merek megkockáztatni csak, hogy a 2004-es narancsos, maradjunk a forradalomnál, idején, vagy annak megtörténte után azért pontosan kimutatható volt egy masszív nyugati technológiai, tehát tüntetés technológiai, illetve pénzügyi segítség is. Ennyit merek ebben a pillanatban megkockáztatni, meglátjuk, hogy
utólag kiderül ki. De az ukrán piac ennyire jelentős, tehát ennyire kell mondjuk az Európai Uniónak? Tehát
az Európai Uniónak mire kell? Teljesen mások kell az Európai Uniónak Ukrajna, és teljesen más Oroszországnak. Oroszország, én mondtam, hogy szerintem tehát be akarja vonni ebbe a gazdasági és politikai integrációba Ukrajnát. Anélkül, ha Ukrajnát nem sikerül bevonniuk, akkor, akkor oroszországi meglehetősen Ázsia felé tolódó és kisebb jelentőségű integráció szempontból nem vonzó nagy hatalom marad. Az Európai Uniónak pedig igazából egy célja van Ukrajnával, ami egyébként az Uniónak célja bármely határterületével, hogy ott stabil övezetet hozzon létre, stabilitás. Az Európai Unió keleti partnersége, illetve a mediterrán térségbe irányuló politikája ugyanszírozza. Nem akarunk új tagokat. fölvenni, stabil, nyugodt térséget akarunk, ezért volt a célja az eredeti megállapodásnak egy politikailag európai értékrend szerint működő kompatibilis szerkezetű ország és egy szabadkereskedelmi övezetbe bevont ország működtetése. Nem több, de ez egy stabilitást hozó csomag lett volna.
És az ukrán gazdaságra egyébként milyen hatással van? Tehát vannak esetleg kimutatható eredmények, hogy most akkor így nem tudom, mert hogy nyilván a megítélés, a külföldi befektetők, azok, hát most mindenki körülbelül a szívéhez kap, aki ukrán államkötvényekbe tette szerintem a pénzét, de az ukrán gazdaságot valamennyire, nem tudom, behúzták most a kéziféket, a termelés, vagy nem tudom, a GDP szempontjából.
Nem tudom pontos számokat, meg én közgazdasági oldalról nem elemzem ezeket a dolgokat. Látszik a grivnya árfolyam változásain, hirtelen árfolyam változásain nyilvánvalóan Ukrajna leminősítésén, de hát ez mind a válságnak szól, amennyiben itt egy viszonylag gyors politikai rendeződés tető alá hozható. Ugye a hétvége fejleménye egy kicsit későn ugyan, de megfogható, kirajzolódó nyugati segédnyújtás. Azért mondom nyugati, mert EU-s, IMF és amerikai konzorciumban valamit ajánlottak már, ugye Klitschko elment Münchenbe, ahol ez a viszonylag nevezetes biztonságpolitikai
konferencia
szokott lenni, pont így téli időtájt így, és hát az ukrán ellenzék ezzel a ígéretcsomaggal érkezett haza, tehát a gazdasági károkat viszonylag gyorsan lehetne enyhíteni, de tegyük hozzá, hogyha én jól mondtam el azt a részét a történetnek, hogy a masszív orosz nyomásgyakorlás miatt vonta vissza annó az aláírás iráti késélyt az ukrán vezetés, akkor hogyha föláll ez az új kormány, és a nyugatról jövő segítség még csak így körvonalazódik, az oroszok pedig elzárják a csapot, most nem a gázcsapot, hanem akkor a pénzcsapot, akkor abból újra gyakorlatilag azonnal gazdasági problémák születnek, fizetésképtelenségi ügyek jönnek elő. Tehát nem megoldott, tehát bár én mondom azt, hogy tárgyalásos méretben vagyunk, van kirajzolódóban egy nyugati segítség, az oroszoknak még mindig nagyon komoly játékterük van, éppen a gazdasági ráhatás mentén.
És hogyan másképpen segíthet egyébként az EU, mert ugye Martonyi János most azt nyilatkozta, ugyanezen a biztonságpolitikai konferencián vett részt, hogy az Unió a puszta közvetítésnél többet tehet, lényegi hozzájárulással segítheti a válsághelyzetnek a feloldását. Mit tekinthetünk lényegi hozzájárulásnak, hogyha nem csak azt nézzük, hogy anyagilag akkor támogat valahogyan az EU?
Hát, lehet, hogy fel kéne hívnunk a külügyminisztériumnak a sajtóosztályát, hogy magyarázzák meg és részletezzék. Tehát van lehetséges egyfajta közvetítés, sok minden lehetséges, amit el lehet képzelni, de én konkrétan például most jelenleg Magyarországnak például konkrétan, mint államnak a lehetőségeit, ha már a magyar külügyről beszéltünk, eléggé szűkösnek látom, mert igazából nem tudom elképzelni, hogy Magyarország hogy tudna valamit tevőlegesen ebbe részt venni. Az Európai Unió pedig a külpolitikai területen nagyon eszköztelen. Tehát igazából ugye az Európai Uniónak önálló külpolitika végrehajtására amúgy is csak a tagállamok tulajdonképpen teljes konszenzus esetén van lehetősége, és ekkor is az eszközei nagyon gyengék. Tehát most az Európai Unió önmagában erőpolitikát csinálni szerintem nem tud. Mert ehhez nincsenek meg a képességei, meg ehhez azért a politikai bátorság sincsen meg. Az egyes tagállamok igen. Az elképzelhető, hogy az egyes tagállamok az Európai Unió szintjén összehangolják a Ukrajnával kapcsolatos cselekményeiket, vagy elképzeléseiket, és amennyiben sikerül kompromisszumot kialakítani, akkor a nem igazán az erőpolitika eszköztárába tartozó dolgokat az Európai Unió nyilatkozatok, gazdasági, mézes, madzag és egyebek tekintetében tudja csinálni. Amennyiben viszont az oroszokkal való kicsit adott esetben agresszívabb beszélgetésre van szükség, vagy valami hasonlóra, akkor azt a tagállami szinten, Németország saját maga bilaterális viszonyrendszerben tudja esetleg hogyha előjön egy olyan, hogy Oroszországra valami nyomás lehetne gyakorolni. De igazából én nem látom jelenleg reálisnak, hogy Oroszországra milyen fajta nyomás lehetne gyakorolni. Sokkal inkább azt, hogy valami hátsó alkuval lehetne meggyőzni az oroszokat abban a kérdésben, hogy esetleg Ukrajna felé más magatartást tanúsítsanak, vagy engedjenek ezekből a kemény feltételekből. Hát az Európai Uniónak a szerepe szerintem maximum a felszínen lehet valami, de igazából én megmondom őszintén, hogy ez klasszikusan, tipikusan az a helyzet megint, amikor mindenki nézeget az Európai Unióra és vár tőle valami megoldást, miközben valahol a szíve mélyén mindenki tudja, hogy ezt nem az Európai Unió fogja megoldani. Legfeljebb, mint a tagállamok megnyújtott karja megjelenhet valamikor a dologban, de igazából ez nem egy lehetséges lehetséges külpolitikai sikertörténet az
EU. Nem feltétlenül így van, mondod, ugye éppen most a hétvége fejlemény, tehát hogy most újra körvonalazódna valamiféle egyelőre nem számszerűsített pénzügyi segítségnyújtás Ukrajnának. Önmagában nem ez segít, de ez elengedhetetlenül fontos. Azt gondolom, hogy amennyiben az ukrán belső erők békésen meg tudnak egyezni arról, hogy valóban felálljon egy ellenzéki összetételű kormány. Egy közben zajló politikai berendezkedésbeli váltással a parlamenti demokrácia irányába. Akkor ez az új színezetű politikai világ, politikai vezetés újraindíthatja, reszetelheti a Janukovics alatt elbukott társulási megállapodás dolgát minden további nélkül megfelelő jogi keretek között. Kiengedhetik Timoshenkót, az EU többi politikai követelményének is eleget tudna tenni. Egy új lapot lehetne nyitni, azt gondolom, amennyiben belül ezt megindulna ez a folyamat és dinamikát nyerne, akkor vissza lehetne térni egy új politikai garnitúrával, és már egy sokkal konkrétabban hozzárendelt pénzmennyiséggel, hogy az élét vegye az orosz nyomásgyakorlásnak. De rögtön hozzáteszem, nagyon nehéz lesz, ugye, mert az orosz ajánlat az arról szólt, hogy nagyon olcsó kölcsön, nagyon olcsó hitel, és durván rezsicsökkentő gázár színvonal. Az Európai Unió adhat kedvezményes kölcsönt, de piaci viszonyokat vár el a belső gáz elosztás terén is, tehát ott nem csökkenő gázárakkal találkozna az ukrán lakosság, hanem fokozatosan növekvőkkel. Szóval ezt azért nehéz lenne eladni bármilyen színezetű kormánynak, de azt gondolom, hogy mégiscsak, tehát egy új kormánnyal, egy változó politikai struktúrával az EU tudna mit kezdeni, tenni egy új ajánlatot, ami döntően folytatása lenne az eredetinek.
Igen, de ez hatna az orosz ambíciókra? Azért mondom, hogy azért szerintem az oroszokat nem lehet kikapcsolni.
Ez szerintem jelentős presztízs kérdés nekik, meg hát azért az orosz külügy azért az elmúlt időszakban, ha csak figyeljük a saját régiónkat, meg egyáltalán, ami most Magyarországon történik, a horvát ináv felé való nyitásuk tekintetében, plusz még az előző, tehát tavaly, amikor a szíriai esetben ugye a John Kerrynek azt a félmondatát kihasználta a Putyin, hogy ha meg tudják vizsgálni, és valóban nincsenek vegyi fegyverek, akkor nem lesz semmiféle katonai szankció, és ezeket azért, tehát az orosz külügy az most nagyon precízen és pontosan elkezdett, én azt látom, hogy dolgozni, meg hát gondolom eddig is dolgozott, csak ezek a folyamatok most érnek be, meg lettek láthatóak.
A Szíria ügyében vitt orosz kurzus zseniális, diplomáciai zseniális volt, azt tanítani fogják.
Hát a hazai pályán, tehát hogy amikor így megjelent ez a cikket.
De Ukrajna visszatérve nem az valóban kevés, nincs eszköz az EU-nak, hogy az orosz befolyást akár egy ilyen fölöttes háttéralkuval kiiktassa. Ezt nem lehet megtenni, tehát képtelen vagyunk megtenni. Azt tudjuk csinálni, hogy egy újra konfigurált ajánlatcsomagban most már sokkal jelentősebb megfogható pénzeket rendelünk hozzá ahhoz, amit eredetileg ajánlottunk az ukránoknak, és valamiféle perspektívát adunk arra, hogy még a növekvő gázárak is egy olyan belső gázpiacot fognak üzemeltetni, ami végső soron a verseny okán jobb lesz a fogyasztónak. Tehát az oroszokat nem lehet kiiktatni, háttéralkúval végképp nem kompenzálni lehet azokat a veszteségeket, amiket, de ez egy nagyon kemény játék lesz még nagyon-nagyon sok ideig.
Pont azon gondolkodtam, hogy azért viszonylag nehéz ezt az üzenetet valahogy úgy eljutatni a tüntetők felé, hogy inkább az EU, ha bár még nagyobbak lesznek az árak, akár, mint egy orosz paktum, ami esetleg sokkal kedvezőbben alakulhat. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz kommunikálni azért.
Hát lehet, hogy majd egy év múlva megint itt fogunk rúlni, és az aktuális kialakult ukrán helyzetről fogunk beszélni, mert hogy akik most oda kerülnek a hatalomba, és az EU felé próbálnak nyitni, akkor ő ellenük fognak majd tüntetni. Tehát, hogy ez...
Azért ez egy érdekes felvetés, mert amennyire én emlékszem, igen, 13-11 éves voltam a magyar rendszerváltás időszakában, azért az úgy többé-kevésbé az egy tudatos dolog volt szerintem akkor Magyarországon az emberek szemében, hogy oké, most rendszerváltást akarunk, mert elegünk van ebből a rendszerből, mert millió is egy oka van, amiért utáljuk, és persze ott volt benne, hogy és a nyugati jólétet akarjuk nyilván, de azért szerintem akinek volt egy kis esze, és ez a többségnek azért ez megvolt, hogy tudta, hogy az árak azok föl fognak menni, tehát a piaci viszonyok, hát elég volt körülnézni annak ide 80-as év második felébe, átment, aki már át tudott menni Ausztriába, meg aki át tudott menni, ez többen voltak Csehszlovákiában annak ide. Nyilvánvaló volt, hogy itt az árak azért el fognak menni a fenébe, és akkor azért azt hiszem, hogy a magyarok nagy többsége úgy volt vele, hogy persze, mert az árak is fölmennek, de akkor is mi most szabadságot akarunk. Tehát elképzelt, hogy Ukrajnában ez működőképes lehetne esetleg a választók egy részénél végig gondol, hogy oké, persze, nyilván lehet, hogy annak az árai piaci árat kell fizetni a gázért, de akkor is...
De te mit tapasztalsz egyébként a fiatalok körében, tehát akiknek te követed, vagy akikkel beszélgetsz, hogy ez tehát ők tényleg reálisan látják azt, hogy mi lett volna akkor, vagy miért lenne jó az EU-hoz csatlakozni, vagy pedig van egy ilyen rózsaszín köd, hogy a jó lét
és... Amit én látok, az alapvetően az... Ez egy rózsaszín köd egy jelentős részben, de azt is tegyük hozzá, hogy azért a fiataloknak a megpróbálom nem annyira bántóan, vagy finoman megfogalmazni a szavaimat, szóval a fiatalok nagy része még nem kurult el, és elnézést, tehát ez volt a legfinomabb. Tehát az ő agyukban valahol az, hogy igenis lehet becsületesen államot irányítani. A politika az nem feltétlenül arról szól, csak az oligarchák. Ez a fiatalok jelentős részében azért benne van a fejekben. Elég, hogyha a mai egyetemistákat nézel meg minden egyéb. Hát ugye a 2010-es kormányváltáskor is a fiatalok, azért volt a Fidesznek elsőprő többsége a fiatalok körében, egyetemeken mindenhol, mert a fiatal az jellegénél fogva olyan, hogy egyrészt imád lázadni, mert az életkori, meg egyéb sajátosság, másrészt meg még hisz ideákban. És ezek az ideák voltak, amik fölcsaptak akkor is. Most is a mostani ukrán fiatalok, akik ideákban hisznek, és nagyon lelkesen lázadnak, valahol azért tudják, mert nem buta emberekről beszélünk, tudják, hogy ez nem rózsaszín, de ott és akkor, amikor helyzet van, akkor muszáj elhinni, hogy ez tök jó lesz, meg rózsaszín lesz, mert különben nem fognak kint állni a téren a hidegbe. Mert ez nem tudatosodik bennünk, nem gondolnak bele, hogy...
Árnyaljuk a dolgot, ugye ebben itt a kérdésben azt hangzott, hogy csatlakozás. Azért nem jó, nem feltétlenül, hogy a magyar... Tehát, ugye a rózsaszínű... A rózsaszínességnek az egy masszív eleme az, hogy némely ukrán, vagy ukránok jó része csatlakozásban gondolkodik. Tehát ez a társadalmi szerződés nem szól róla, ezt így el kéne mondani nagyon sokszor, emberek, nem erről szól, de mégis valamiképpen úgy percipiálják, hogy ez akkor tényleg következésképpen ők ugye nem fognak részesülni azokban az anyagi gyönyörökben, amit a magyar belépés okozott források. De nem lesz vízummentesség se azonnal. Ugye jelenleg egy oldalú vízummentesség van. Az ukránok megadják az EU polgárainak viszonyosan, akkor nem bonyolultabb történet. Tehát, hogy már eleve ez még nehezebbé teszi az európai opció elfogadtatását.
Viszont ezt egyébként nevezhetjük egy küszöbnek? Tehát, hogyha ezt aláírják, akkor az már felgyorsítja majd a tárgyalásokat, hogy az EU-hoz csatlakozhassanak?
Mindenképpen előszoba, de nem az a... Tehát inkább ilyen inkább a folyósó, az előszoba előtt. Tehát nem tudom, azért biztos nem. De bocsánat, itt azért egyfajta előszoba már megvan. Nagyon régóta. hogy az európai asodás és az európai kultúra tekintetében, ez az Európa tanácsi tagság. Tehát azért ott is
vannak az oroszok is tagjai.
Persze, nyilván. De nyilván az ukránok olvasatában ez is, ugyanúgy, mint egy magyar olvasatban előszoba volt annak idején, ugye az ukránok szemben is. És ezzel azért járnak bizonyos kötelezettségek is. Nem belemenni most a Strasbourg-i bíróságba, meg minden egyéb, de ugye ezek, amiket például az ukrán fiatalok ezt tanulják. Tehát nagyon a joghallgató, ukrán joghallgató komplett Strasbourg kurzusokat csinálnak. Bizonyos mértékig ezt a joganyagot én úgy veszem észre, és nem akarok bántani senki, de intenzívebben és jobban tanulják, mint itt Magyarországon. Ez ott komoly érték, ez ott jelent valamit, nekik ez fontos. És amikor ők azt látják, hogy persze, aki egy kicsit is már tanult a tananyagból, és nem egységsugarú magyar tévés politológus, azért tudja, hogy mi a különbség az Európai Unió meg a Strasbourg-i bíróság között, meg minden egyéb. De egy picit az érzelmi oldalán, a politikai érzelmi olvasatának az oldalán ott azért ez már összefolyik egy kicsit. És ezért nagyon fontos, hogy az ő gondolkodásuk már benne van a fiatalokéban. És ők ezt igenis ugyan maga teljességében akarják. Jó, persze most is el lehet menni a Strasbourg-i bíróságra majd panaszkodni, és lehet, hogy egy-két ügy azért itt a forradalom vagy az események során nyilván Strasbourgban is fog kikötni. De nyilván a politikailag aktív és bizonyos vágyakat megfogalmazó választónak már tovább mutat az ambíciója. És persze nyilván ez nem jelenti, amikor azt mondom, hogy csatlakozás, akkor nem azonnal az EU csatlakozásra utalok én se, hanem inkább csak az, hogy beljebb kerülni ebbe a vélt európai jóságba, amiről mondom ismétlem, hogy a választó nem biztos, hogy túl sokat tud, ellenben azt hiszi, hogy sokat tud róla, és ennek fényében akarja azt. Tehát amikor azt mondom, hogy csatlakozás, akkor inkább én erre gondolok, ami motiválja az esetleges elégedetlenkedőt, forradalmárt, vagy hívjuk, ahogy akarjuk. Természetesen az, hogy a teljes EU-tagság, hát az legyünk őszinték, én azt nem is tartom teljesen reálisnak.
Hello.
Hello. Szerbusztok.
Szia.
Tilos. Hello. Tilos?
Tilos. Hallunk. Szia.
Na, Robi vagyok. Szeretnék egy kicsit kitekintést nem vinni messzire el a témától, de eszembe jutott a Törökország és az EU esete, hogy ez már hány éve, vagy több mint 10 éve bizonyára húzódik ez a, nem tudom, tárgyalások. És akkor vissza lehet tekinteni esetleg a 2004-es, nem tudom, 10 ország csatlakozott egyszerre, akkor Horvátország esetére, vagy Szerbia, ami most folyamatban van, hogy ezek hány éves folyamatok?
Jó, köszönöm. Igen,
köszönöm. Hello.
Köszönöm, szia.
Törökország és minden más így lehet években számolni. Ez általában egy hosszú folyamat, ugyanakkor elméletben nincs kizárva egy rapid, nagyon gyors csatlakozási folyamat, itt csak emlékeztetnék Izlandra, ami nagyon szeretné az EU-hoz csatlakozzon, ő nagyon sokáig a gazdasági realitások után miatt nagyon nem akartak csatlakozni, aztán amikor annyira becsődölt az ország, hogy az egyetlen McDonald's is csődbe ment, akkor az EU megint megjelent, hogy akkor most azonnal csatlakozzatok, itt van egy rakáspénz, akkor majdnem csatlakoztak, de akkor egy izlandi csatlakozást nem másfél év alatt simán lenyomtak volna, mert ez egy annyira érdekel. De a Törökország egyébként abban a szempontból nem biztos, hogy jó példa, hogy azért az elmúlt években Törökországban egy olyan folyamat ment végbe, hogy már nem biztos, hogy annyira akarják azt az EU csatlakozást. Néhány évvel ezelőtt ez egy komoly ambícióként működött, de közben a közel-keleti politikai események és sok minden más miatt Törökország úgymond megtalált magának egy új regionális vezető politikai hatalmi szerepkört, és már egyáltalán nem biztos, hogy szeretne az EU-nak tagjává lenni. Ráadásul a közvélemény, a török közvéleményben is van egy nagyon fals percepció az EU lényegéről. Több hallgatóm volt, most fél évet töltöttek Törökországban Erasmus programmal, és ők például ilyeneket mondtak nekem, amikor hazajöttek, hogy ugye a török fiatalok körében az EU csatlakozással kapcsolatban egy nagyon komoly kritika, vagy egy félelem, vagy egy aggodalom, amiatt nem biztos, hogy akarják, és megkérdeztem, na mégis mi az? És akkor mondtak, hogy hát minden török azért panaszkodik, hogyha belépnek az EU-ba, akkor be kell vezetni a melegházasságot. Ami nyilván akkor a hülyeség, hogy a fal adja a másikat, de mégis a török fiatalok körében ez valamiért elterjedt. Most tök mindegy, hogy miért nem annyira favorábilis már az uniós csatlakozás Törökországban, ennek más okai vannak. Itt térjük vissza Ukrajnára. Itt azért szerintem, amit utaltam az előbb, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert lehet, hogy az ukrán választók egy része szeretné az EU-t, de azért nem egy nyitott kérdés, az EU is szeretné-e Ukrajnát. És most a tagállamra gondolok hangsúlyosan. Tehát tessék belegondolni, az egy dolog, hogy vámszabad terület, meg sok minden más, amit lehet csinálni, de hogyha az Európai Unió intézményeit hirtelen rá kéne tervezni Ukrajnára, hát akkor ott nagyon nagy baj lenne. Hát lakosságszám tekintetében a legnagyobb európai államokkal konkurens Ukrajna, azt azért megnézném, hogy Franciaország mikor egyezne bele, hogy mondjuk az Európai Tanácsban több szavazata legyen.
Ez nem aktuális, tehát annyira nincs napirendben.
Hosszú távon is ezt egy irreális dolognak tartom egyelőre, ahogy egyébként mindenki más. Csak ugye ezek azok a tényleges magyarázatok, amik csak látni lehet előre, hogy mekkora gondokat okozna, hogy hát komolyan erről kéne tárgyalni. Ezért ez szerintem nincsen a napirenden. Az egy dolog, hogy ismétlem, hogy az ukrán választók egy része egy ilyen wishful thinking keretében, hogy szeretné, mert jól néz ki.
Igen, és tegyük hozzá az összkép kedvéért akkor azt az aszimmetriát, ugye, hogy ugye az EU az nem annyira fogadóképes, fogadókész ugye Ukrajna utazásában, Oroszország viszont kinyilvánítottan az. Tehát hogy mondjam, ez a fura képlet van, hogy keletről, Oroszország felől olcsó pénz, olcsó gáz és fogadókészség, ráadásul még történelmi hagyományok, Ukrajna lakosságának 95%-a beszél oroszul, tehát a nyelvi készség is megvan. Minden oda lökné, és mégsem, és nem is fog oda kerülni. Ugye a másik oldalon pedig van ez a nagyon bonyolult, nagyon hosszú távú, nagyon amor fogadókészség, majd egyszer, meg ilyen köztestációk, kulturális különbségek, és nehezen adja a pénzt is. Tehát ha ebből a képletből indulok ki, akkor tulajdonképpen az egyszerű polgárnak azt kell mondani, emberek, világosodolok, irány vissza, de hál' Istennek nem ez van, hanem az ukrán társadalom kellően, azt nem mondom, bölcs, de kellően tagolt, minimum kellően tagolt ahhoz, hogy azért ezt jó óvatosabban kezelje ezt a dolgot, és többek közt ezért vagyunk ebben a konkrét helyzetben is, noha ugye hát ilyen rémesen egyszerűen is lehet levezetni a dolgokat.
És a mozgatórugó az igazából a fiatalok voltak? Vagy pedig ezt nem lehet így mondani, hogy onnan indult ki, hanem egyszerűen a társadalomnak széles rétegei így gondolják?
Szerintem ezt így nem lehet kijelenteni. Az egészen biztosan nem tudom megmondani, hogy fiatalok hányan vannak az utcán, mondjuk hányan vesznek részt. Amiből én kiindulok, amit én látok itt most Budapestről, az inkább a támogató attitűd, ami mondjuk ilyen veszedelmes Facebook posztokban, meg egyéb módokon jelenik meg, ami tudjuk, hogy nem sokat ér a terepen, de árulkodik az attitűdről. Annál, hogy mi történik az utcákon, arról érkező hírek, azok rettentően összetett társaságról beszélnek.
Jó kérdés, szerintem pár morzsát tudok rá válaszolni. Igen, ugye említettem, hogy a hatalom első alkalommal akkor öntött olajat a tűzre, amikor egy komputer a nagy tüntetés halmazon belül egy diák tüntetést vert szét. Ugye? Tehát ez egy fontos dolog, látni kell. Azt is látni lehet, hogy azok, akik a barikádokon, az előretolt posztokon viszik a prímet, ott is jelentős számban, ugye van egy olyan társaság, az a jobboldali szektor, így hívják őket, právi szektor, akik, hát, nehéz definiálni őket politikai profililag, de hát nagyon radikális, jellemzően nagyon nacionalista társaság. Futball szurkolók, vagy huligánok, nem tudom, hogyan nevezik őket, is vegyítve vannak. Ott nem ez a igényes és tanulni vágyó nyugatos fiatalság van, de ott is van egy ilyen fiatalos lendület. Tehát, ilyen mozaikok mentén azt lehet gondolni, hogy igen, a fiataloknak valamiféle módon kiemelt szerepük igenis van ezekben az eseményekben. Vagy úgy, hogy szétvertik őket, vagy életkoruknál fogott szabadon tevékenykednek. A tűzvonalban.
És mennyire fontos egyébként például az online jelenlét? Tehát, hogy online is szerveződnek a tüntetések, vagy erős az online bázisa, vagy pedig az eléggé korlátozott?
Szerintem ez csak annyiban korlátozott, vagy csak annyit ér, mint bárhol máshol Európában a szerveződésnek legfeljebb egy eszköze, de igazából ennek nincs jelentősége. Ez inkább szerintem arra alkalmas, hogy az ember attitűdöket tapasztaljon meg ismerje meg, hogy mit gondolnak onnan az emberek. De igazából, hogy mennyi jelentősége van, milyen jelentősége van, Ezt én ténylegesen nem tudom megítélni, hogy a szervezésben magában...
Nem, abban nem feltétlenül. Más vonatkozásban van az új technológiáknak jelentőségük. Ugye beszéltem arról a problémáról, hogy itt bérrandalizózók, bérhuligánok garazdálkodnak. Na most a demonstrálók önvédelmi egységei, van egy ilyen ugye, szervezetük már, jó néhány esetben sikerült nekik lefülelni ilyen fizetett, civil ruhában vannak, csoport, jól definiálható ez a csoport, az a céljuk egyébként az ilyen bérrandalizóknak, hogy így betörjék a kirakatokat, és föntartsák azt a közérzetet, hogy itt ilyen rombolás, zúzás van, adott esetben, ami ellen fölléphet a hatalom. Na most ezeket, tehát rengeteg dokumentált eset van, hogy elkapták őket, ez ennyire jogos, mennyire nem, ez nagyon sajátos ügy egyébként. Én láttam olyan spontán sajtótájékoztatót, hogy rengeteg újságot összehívtak, sorba állították azt a 10 embert, ezek Tituski néven futnak az ukrán politikai köznyelven, és akkor ott próbálták szóra bírni, akkor mennyit kaptatok, honnan jöttetek, és ilyen, és ugye ez az internete ilyen módon kitett dokumentált híranyag nagyban diszkreditálja a hatalmat. Tehát nem feltétlenül a szervezés technikában, hanem ilyen módon olyan szélesen terül az információ. Egyébként kőkemény információs csata is zajlik, tehát és mind a kettő oldalon.
Mind a két oldalon.
Abszolút mind a kettő oldalon. Hát talán azért a hatalom túlsúlyával. Igen, ezt gondoltam hozzátenni. De mondom, tehát amikor láttam ezeket a felvételeket, azért úgy megfordult a fejembe, és az még a ominózus törvények előtt volt egyébként, hogy az kik is milyen jogon tartanak 10 embert, úgy egyébként fogva, és korlátozzák őket szabadságukban.
Tehát elvileg, hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk ők bűncselekményeket követtek el akkor, amikor a forradalmárok ugye megfogták őket, akkor elvileg a hatóság kiérkezéséig meg lehet, fogva lehet tartani a bűnelkövetőt tettenér.
Ezt nagyon szépen mondtad most.
Tehát ezt még akár meg is lehet magyarázni, hogy aztán utána majd a kompetens hatóságok eldöntsék, hogy az illetően mi lesz, azért azt is hozzátenném, hogy
előléptetik őket.
Az államok belső jogszabályai alapján a legtöbb esetben és a legtöbb helyzetben a fedett tevékenységet folytató nyomozó vagy hasonló személy bármilyen bűncselekményt jogszerűen elkövethet, kivéve az emberölést. Tehát azért nem biztos, hogy utána őket el fogják ítélni ezért a bűncselekményre, amit elkövettek.
Ezek nem nyomozók, ezek nem fedett...
Nem tudom, hogy kik ezek, igen.
Ezek megfizetett vidéki srácok, akiket azért hoztak autóbuszokkal.
Akkor egy gondol hogy kevesebb.
Igen, ez a része jó.
Egy gondol kevesebb, igen. Szóval elvileg ez egy nagyon érdekes kérdés, aztán... De tényleg egyébként a másik szempont, amiről még nem beszéltünk, de sokat nem is biztos, hogy érdemes, hogy milyen jogi aspektusai lesznek ennek a hatalmas zűrzavarnak, ami kialakult.
És akkor most zene, és aztán ezzel folytatjuk. 9.3 Tilos Rádió, sziasztok, a Kontúrnak az adását halljátok még mindig. Vendégünk a stúdióban Póti László, a Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa, orosz és ukrán kül- és biztonságpolitikai szakértő, és dr. Latman Tamás nemzetközi jogász. Adástelefonunk pedig 215-37-73, úgyhogy csörögjetek be nyugodtan. Ukrajnáról beszélgettünk, és ott hagytuk abba a jogi következmények. És nálad volt a szó, Tamás.
Igen, azt mindenképpen gondolatkísérletre érdemes, ezért ugye erre utaltunk, hogy Ukrajna tagja az Európa Tanácsnak, ami azt jelenti, hogy például az emberi jogok tekintetében ugye a legszigorúbb elérhető emberi jogi korlátozásokat, meg sztenderdeket vállalta, amikor része lett az Európa Tanácsnak. És ugye amikor szóba került az is, hogy a különleges állapotot, vagy a rendkívüli jogrendet bevezetése, ugye ez nem került sor. Ugye, hogyha ez megtörtént volna, akkor ez feljogosította volna a kormányzatot arra, hogy egy picit eltérjen azoktól az emberi jogi sztenderdektől, amiket egyébként az európai államok minden körülmények között kötelezőnek ismernek el saját maguk tekintetében. De egy ilyen eltérés, ami bejelentett nemzet létét fenyegető szükséghelyzet, veszélyezet, stb., ahogy a emberi jogok európai egyezménye ezt megfogalmazza, ez lehetőséget ad arra, hogy bizonyos emberi jogi kötelezettségeitől eltérjen az állam. Hát ez nem történt meg, mondhatjuk, hogy szerencsére. Gyakorlatilag viszont azok az esetek, amiket említettél az előbb, azok nyilván még egy ilyen körülmények között sem lettek volna egyébként elfogadhatóak az európai emberi jogi értelmezés szemében számára. Úgyhogy számomra egy kifejezetten érdekes kérdés most az, hogy amikor véget ér valamilyen módon, vagy enyhülnek a viszonyok, vagy még csak az sem, hogy ezek a viszonyok enyhüljenek, de azok a nagyon kihívó emberi jogsértési esetek, amiket felhívtál, azok milyen módon fognak majd visszaköszönni a Strasbourgi bíróság előtt lefolytatott egyéni panaszos eljárásokban. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy sok a nemzetközi joggal, emberi jogokkal foglalkozó jogász számára kifejezetten érdekes lesz Ukrajna a következő időszakban, és ahogy időről időre mindig vannak ilyen hullámok a Strasbourgi bíróság gyakorlatában, mondjuk Oroszország elleni ügyek, Csecsenföld miatt, Törökország elleni ügyek, a kurdok által, stb. Lesz egy valószínűleg egy szép nagy hullám a különböző ilyen emberi jogi panaszokkal Ukrajna ellen is. Ezért itt egy amnestiának abból a szempontból lehet relevanciája, hogy egy amnestiával és az államon belüli megállapodással adott esetben még akár hogy az állam maga szintjén tudja kártalanítani az áldozatokat, vagy kártérítést fizetni nekik, akkor ez akár még ezeknek a eljárásoknak elejét is tudja venni. De ez még a jövő zenéje tényleg. Csak azért én úgy gondolom, hogy most Ukrajna jelenleg napi szinten tucatjával termeli ki a potenciális strasbourgi eljárásokat.
Említetted az amnestiát, ugye ami miatt még mindig megy a húzavona, hogy azt a bizonyos politikai megállapodást hogyan öntsék törvényi formába az amnestiáról. Ugye két vitapont van az ellenzék és a hatalom között. Az egyik vitapont egy ilyen sorrendiségi, időrendbeli sorrendiségi. A jelenleg egyébként életbe lépett, éppen tegnaptól életbe lépett törvény szerint először a tüntetőknek kellene kiüríteniük azokat a középületeket, amik elfoglaltak, illetve az utcába is elkezdeni a visszavonulást, és azt követni az elbocsátás aktusa, a szabadbocsátás aktusa. Az ellenzéki oldal azt mondja, hogy ez nem elfogadható, feltétel nélkül várjuk, hogy szabadon engedjük őket. Ez egyik része. A másik vitapont pedig az, hogy ez az amnestia ne terjedjen ki azokra a rendőrökre, azokra a rendvédelmi emberkékre, akik elkövették ezeket a, vélhetően elkövették, vagy később bizonyítás nélkül ők követték el ezeket a túlkapásokat, erőszakos cselekményeket. Ez sincsen benne a mostani, ebben a pillanatban még hatályos törvényben. Tehát pontosan ehhez kapcsolódik ez a dilemma, hogy mi lesz majd később. Tehát, hogy
ez különösen izgalmas abban a tekintetben, hogy azért a Strasbourgi bíróság gyakorlatában az is önmagában emberi jogsértésnek minősül, hogyha az állam egy meghatározott emberi jog megsértésével kapcsolatban nem indít megfelelő eljárást. Tehát, hogyha bekerülne egy olyan amnestia megoldás a rendszerben, ami a bűnelkövető rendőröket mentené ki, akkor ebben az esetben kicsit ilyen abszurd módon, de pont, hogy ez a fajta amnestia vezetne olyan emberi jogsértésekre, amik megint Strasbourgba vinnék Ukrajnát. Tehát ez egy kifejezetten érdekes, és ezért talán érthető is mindenki számára rögtön, hogy az amnestia részletein való megállapodás az miért és mennyiben fontos. Ne felejtsük, hogy ilyen helyzetben azért jó, nyilván valószínűleg Ukrajna nem ettől fog összedőlni az állami költségvetés, de csak hogyha a potenciális kártérítési összegeket nézzük, amit a Strasbourgi Bíróság ilyen esetekért megítélhet, akkor már az helyből egy önálló politikai problémává tudja kinőni magát.
Illetve ezeknek az aktivistáknak az esetében, akikről beszéltünk korábban, ott nem lehet tudni, hogy kik voltak az elkövetők, nem? Tehát ugye a mai napig nem tudjuk.
Nem tudjuk, tehát ugye egyetlen esetet sem derítettek még föl, de hogy statisztikai adatot mondjak a dolog nagyságrendjét illetően, hogy a mai ellenzéki összesítés szerint 36 aktivistát tartanak számon eltűntként, vélhetően elhurcoltként.
Az eltűnt aktivisták esetében, hogyha valaki eltűnik, és mondjuk holtan kerül elő, akkor ott a Strasbourgi bírósági gyakorlat az vélelmezi azt, hogy az államnak betudható az ő halála, tehát az helyből pervesztes történet. És amennyiben az állam, még hogyha nem is ismerjük, és nem is tudja az állam sem a konkrét elkövetőket, de hogyha még csak valami komolyan vehető nyomozást sem indítanak, vagy vizsgálatokat sem indítanak ezeknek az embereknek a panaszára, az is önmagában pervesztesség Strasbourgban már. Tehát nem feltétlenül kifogása az, hogy hát de nem tudtuk, hogy kik voltak az elkövetők, ezért azt nem is tudtuk megbüntetni. Úgyhogy a panaszos valószínűsíteni tudja, még csak nem is kell 100%-ig bizonyítani adott esetben, hogy az állam hanyagmódon, vagy akár szándékosan, de nem elégséges módon járt el a nyomozás tekintetében, még azzal is lehet pert veszteni. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. Annyiban lesz izgalmas, hogyha sok ilyen ügy lesz, akkor nyilván azokat a Strasbourgi Bíróság nem biztos, hogy egyéni ügyekként fogja tárgyalni, hanem lehet, hogy egy ilyen pilot procedure-nek befogni az első ilyen ügyet. Aztán utána az ott elfogadott ítéletet lehetne alkalmazni a többi esetre is, de ezt én valószínűtlennek látom, mert szerintem minden egyes ügy adott esetben egyedülálló és sajátos lenne, tehát minden egyes ügyet a bíróság maga elemezne ki, de hát ez egy nagyon komoly, veszélyes probléma Ukrajna fölött, és hát azt is tegyük hozzá, hogy a nyugat-európai politika, meg az Európai Uniós tagállamok azért eléggé ki vannak hegyezve a strasbourgi eredményekre. És ez egy olyan dolog, ami megint nem fog jót tenni a Ukrajna megítélésének, még akkor sem, hogyha valami rendezés történhet a dologban.
Nem a jogi logikát folytatva, de az elhurcolások ügyéhez kapcsolatban szeretném mondani azt, hogy annyira eszement dolog ez egyébként a hatalom részéről. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy annó többek között a 2004-es narancsos fordulathoz vezető úton az egész ukrán társadalmat megrázó, kirívó, angátlanstalan és a hatalom keze által elkövetett ügy, az a Gongadze ügy volt, egy ellenzéki internetes portál újságíróját elrabolták, elvitték egy erdőbe, lefejezték. És hát utána a szálok az akkori elnökhöz vezettek, az ő bűnösségét nem sikerült bizonyítani, de nagyon magas rangú tábornokok utólag felelősségre lettek vonva, illetve azt hiszem a belügyminiszternek egy furcsa öngyilkosságot követett el, annak ide, hiszem, két golyóért, tehát kétszer húzta meg arra, azt...
Kettő
annak
hátába. Ide,
igen, tessék?
Kétszer hátba lőtte magát.
Igen. Tehát, hát, ha kellett legyen az ukrán hatalomnak valamilyen tanulsága annak, hogy arról, hogy mit nem szabad csinálni, elhurcolni nem szabad tüntetőt, nem szabad elvinni az erdőbe, és végképp nem szabad megverni és megölni. Aki ezt csinálja, az visszanyúl a gongadzei 90-es évek második felének ukrán politikai világához.
Igen, és ez
eszement.
A levágott fülű ember, akit összevágostak, ő egy újabb tanú példája valószínűleg ennek.
Így van.
Ez történik ott.
Így van.
És akkor ne kerüljük meg azt, hogy most a visegrádi országok miniszterelnökei ugye napokban találkoztak Budapesten, és külön tárgyaltak az ukrajnai válságról, aminek kapcsán ugye bejelentette Orbán Viktor, hogy az ukrajnai helyzet miatt egy operatív törzset hoz létre, illetve Pintér Sándort kérte, hogy hozzon létre, és készítse fel az országot arra a helyzetre, hogyha Ukrajnában a dolgok nem a kedvező kibontakozás irányába mutatnak. Mi ez az operatív törzs, és ez miért kell?
Hát ennek a lényege az, hogy a külügyminisztérium és a környékén egy gyors reagálású csoport álljon föl, ami az esetlegesen felmerülhető problémákra azonnal, hogy operatív módon tud választani, hogy milyen problémák merülhetnek föl, az ugye széles körben el lehet képzelni és meghúzható. Sejtem, hogy az ambíció és a cél az, hogyha tényleg olyan helyzet merül föl, hogy Magyarországot bármilyen módon érinti és bármilyen módon cselekvést igényel, akkor ne akkor kelljen a nulláról elkezdeni a dolgokat megszervezni. Ez összességében egy pozitív és szükséges dolog. Azt, hogy milyen feladatai lehetnek, és ténylegesen mennyire van erre szükség, azt nem tudom megítélni, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon.
Hát, mint elővigyázatossági intézkedés, mint a készüljünk a legrosszabb forgatókönyvre típusú lépés, így voltak éppen logikus dolog, hogy ezt megvitt a magyar vezetés. De azt gondolom, hogy ha megpróbálják megvizsgálni annak a valós politikai kockázatát, hogy tudnélik, amit én vélelmezek, hogy itt egy menekült hullámmal számol többek közt, amit kezelni kellene ez a lépés, akkor azt gondolom, hogy gyakorlatilag kizárt, hogy Ukrajnából menekültek jöjjenek akármi kis számban is a magyar határon át. Azért gondolom így, mert Ukrajnában nincsen szemben azzal, amit időként hallunk a médiában, nincsen polgárháborús helyzet, és nem is lesz. Ugye a polgárháború messze nem kimerítő definíciót mondanám, csak röviden, tehát egy adott társadalmon belül nagy társadalmi csoportok valamilyen törésvonal mentén jellemzően vallási, etnikai persze még lehet egy sor más törésvonal, egymásnak esnek fegyverrel, erőszakosan és tartósan elhúzódóan. Közérthető szerintem így lehetne elmondani. Most Ukrajnában nem ez a helyzet, hanem az a helyzet, hogy a nép egy nagy része a hatalommal szemben lép fel. Itt a hatalom és a társadalom között húzódik meg a politikai törésvonal. Nem látjuk azt, hogy a jelenlegi hatalom társadalmi bázisát jelentő tömegek, leszámítva egy-két kirakat tüntetőt ott Kijevbe, akiket oda vittek egy pár autóbusszal. Tehát, hogy azok úgy nagyon-nagyon aktívan megjelennének, vagy, tehát itt a kelet-ukrajnai, ugye oroszajkú bázisra gondolok, vagy hogy ez a kelet-ukrajnai bázis elkezdene nekiesni a Majdanon tüntető ellenzékeknek. Nincs erről szó, tehát nincsen két olyan társadalmi csoport Ukrajnában, akik egymással szemben fegyverrel. A nyugat-ukrán nem fog fegyverrel lőni a kelet-oroszra, azért már az kelet-orosz, és fordítva sem. Nem lesz polgárháborús helyzet. Nem csak azért már most a tárgyalásos dolgok irányába mentek el éppen az események, hanem mert az egész szembenállás másról szól.
És akkor cáfoljuk meg azt is, hogy kárpátaljai magyarok veszélyben lennének.
Igen, tehát pont ebből a fejtegetésemből, fejtegetésnek a folytatása az ugye, hogy ennek a politikai válságnak nincsen etnikai töltete. Nincsen, zéró. Van benne, ugye, van az ellenzéki erő között egy markánsan nacionalista szélsőjobb párt, de ilyen értelemben az etnikai, a nacionalizmus jelen van abban a gondolatvilágban. De nincs, és az egész ellenzéki fellépésnek része az, hogy nem akarnak az orosz érdekszférához tartozni, hanem helyette egy másik külpolitikai irány, de nem ukrán-orosz etnikai szembenállásról szól a dolog. Apró jellemző példa, hogy az egyik áldozat, akivel ugye mesterlövész végzett, ő Kelet-Ukrajnából származó, de bár Ukrajnában született örmény fiú. Tehát ki van zárva az etnikai töltet? Ha lenne etnikai töltete egyébként, akkor az oroszok ellen irányulna, nem, legkevésbé a magyarok ellen, de mivel kompletten hiányzik a történetből ez az összetevő, ezért nincsen konkrét közvetlen fenyegetés a magyar kisebbség számára. Az egy más kérdés, hogy amennyiben valamilyen felállásban ez a jelenlegi ellenzék hatalomhoz jut, és abban benne lesz ez a nacionalista, szélsőjobbos párt, akkor az a párt abban a koalícióban hallatni fogja hangját, valamilyen módon megjelennek az ő víziói is. Ez közvetve akkor érintheti a magyar kisebbséget is, azonban ez egy politikai probléma, nem pedig közvetlen biztonsági fenyegetés kérdése.
Szerintem viszonylag sok tévhitet most azért már sikerült eloszlatni, egyrészt, hogy nincsenek veszélyben a kárpátaljai magyarok egyelőre, nem lesz polgárháború valószínűleg, és Ukrajna nem fog ketté szakadni. Akkor még egy dolgot szerintem oszlassuk el a félelmet, vagy nem tudom, vagy magyarázzuk meg Martonyi Jánosnak a kijelentését, aki ugyanis ezt mondta egészen pontosan. A rendezés során tiszteletben kell tartani, hogy az ukrán nép európai elkötelezettsége sokkal erősebb, mint ahogy ezt egyesek gondolták, és el kell kerülni mindenfajta katonai beavatkozást. Kiemelte továbbá, hogy vannak nyugtalanító jelek, amelyek alapján a katonai beavatkozás lehetőségét nem lehet kizárni teljes biztossággal. Ugye azt beszéltük, hogy szó se lehet arról, hogy bárki katonailag beavatkozik Ukrajnában, mégis lehet róla szó.
Hát
és kiavatkozik be?
Javasolnám, hogy ezt meg kéne kérdezni pontosan, hogy katonai beavatkozás nem zárható ki, úgyhogy ez így hangzott el, akkor ez több értelmezési lehetőséget is felvet. Tehát katonai beavatkozás az oroszok részéről, katonai beavatkozás az ukrán fegyveres erők részéről a rendfenntartása érdekében, vagy valamiféle külföldi katonai beavatkozás. Ugye amennyiben a realitásokat nézzük, akkor talán a legnagyobb esélye ténylegesen az lenne, hogy az ukrán fegyveres erőket állítsák be, vagy a rendet állítsák helyre, de erről beszéltünk, hogy emlékeim szerint valamikor a katonai vezető is bejelentette elég világosan, hogy nem fognak beszállni ebbe a sztoriba. Ezen túlmenően én nem látom különösebben nagy realitását annak, hogy bárki számára, most megint spekulálok, de azért van némi orosz katonai jelenlét a Krímen, de Krímfélszigeten, de ugye ez nem olyan, ami alkalmas lenne arra, hogy effektív szárazföldön beavatkozzon, tehát ez valószínűtlen. Tehát igazából én nem látom komoly esélyét annak, hogy katonai beavatkozásra kerüljön sor bármilyen módon.
Csatlakozom. Martonyi szavait inkább, legalábbis az első mondatát, vagy mondatának első részét inkább úgy értelmezem, mint egy ilyen nagyon általános úvást, egy diplomáciai nyelvezetbe csomagolt úvást, ami az adott válságot külső, konkrétan katonai eszközökkel történő ráhatástól próbálja óvni. Így próbálom pozitívan értelmezni ezeket a szavakat, hogyha megint a realitások felül közelítünk, én gyakorlatilag kizárnám ezt. Ugye az oroszok, ha kívülről jövő beavatkozásról beszélünk, ugye az oroszok jöhetnek elsőként a számításba, hogy hiába van Szevasztopolban és a Krímfélszigeten egy orosz haditengeri flotta ott állomásoztatva, egyébként államközi szerződések keretében is rendezett módon. Az oroszoknak nincs erre szükségük. Ugye a beszélgetésünk korábbi részében próbáltam érzékeltetni, hogy mennyire hathatós eszközök állnak rendelkezésükre pusztán anyagi és gazdasági nyomásgyakorlás útján. Irtózatos nagy öngól lenne, teljesen felesleges, megvannak az eszközei, ugye más téren, nem kell beavatkozniuk. Az pedig, amit a délután idejött olvastam még, hogy amerikai hadihajók jelentek meg a Fekete-tengeren, és már átjutottak a Boszporuszon, az, annak magyarázati paramilitári vélhetően inkább a Szocsi olimpiához köthetők sem, mint ahhoz, hogy ők oda mennének az ukrán partokhoz, és ott valamiféle erődemonstrációt hirdetnének meg.
Egyébként mi lehet a legrosszabb forgatókönyv, amit most el tudunk képzelni a jelenlegi helyzetből?
Ugye én azt próbáltam fejtegetni, hogy miért látom úgy, hogy az események a tárgyalásos rendezés fokról fokra előrevívő stádiumában vannak. Én ezt tartom reális. Uh-huh. Én most nem akarom elengedni a fantáziámat, én inkább azt, nem tudok arra kérdésre válaszolni, hogy mi lenne a legrosszabb. Ha úgy szólna a kérdés, hogy ebben a tárgyalásos mederben mi lenne a legrosszabb, akkor valószínűleg az lenne a legrosszabb, hogyha a politikai csatározások átkerültek a parlamentbe, szerintem ez tartós lesz. Tehát most az egyik legforradalmibb ukrán vezető, ex-belügyminiszter Lucenko mondta úgy, hogy most már az utca megtette azt, amit megtehetett, vagy majdnem megtette azt, immáron belül folytatjuk a csatát. Ha ez valóban így van, már pedig így látszik, akkor itt az időtényező az ami problémás, tehát hogyha ez egy nagyon hosszan eltartó válság lenne, még így a tárgyalásos keretek között is, vagy pedig, hogyha Janukovics a végsőkig kitartana makacságával, nem tudom megjósolni, hogy marad-e posztján, vagy nem, vagy ha a posztján marad, és látszólag belemegy mondjuk egy olyan konstrukcióba, hogy adjuk oda az ellenzéknek a kormányt, legyenek előrehozott parlamenti választások valamikor, de az sem történhet meg ugye hirtelen 3-4 hónapon belül, az valamikor az év második felében lenne reális. Hogyha belemenne egy ilyenbe, és aztán pedig ennek a megvalósítását később folyamatosan torpedózná meg, tehát ezt az átmeneti együttélést változtatná egy permanens válsággá, én ezt látom jelenleg a legrosszabb forgatókönyvnek.
De én a legrosszabb forgatókönyvnek azt látom, hogy ha mondjuk a fegyveres erők tényleg másképpen döntenek, mint ahogy mondtak, és akkor egy ilyen belső, komolyabb. Viszont én azt gondolom, lehet, hogy tévedek, de igazán komoly erő alkalmazással viszonylag gyorsan rendet lehetne rakni az utcán. És ez a legrosszabb forgatókönyv, amit én el tudok képzelni, hogy a hatalom valamiért úgy dönt, hogy ezt a megoldást alkalmazza. Ugye ennek kiszámíthatatlan következményei lennének, de gyaníthatóan Oroszország ölelő karjai továbbra is nyitva állnának, tehát nyilván ez egy végzetes lökést vagy döfést tenne a mindenféle ukrán-európai ambícióknak a szívébe, de ha szabad külpolitikai gondolkodásunk egy nagyjának a gondolatait megfelelően applikálni. Itt Gyurcsány Ferencnek az öregeskedő feleségekre tett kijelentésére utalnék, hogy hogy az ukránok, meg ukrán külpolitika szemében lehet, hogy Oroszország az öregeskedő feleség, az európai integráció pedig a kívánatos jó nő a szomszédból, ami illegeti magát, de lehet, hogy idő után úgy dönt az a pasi, hogy akkor kénytelen megmaradni az öregeskedő feleségnél. Szóval a létező legrosszabb verziónak én azt látom, hogy tényleg az erő alkalmazásával rakna rendet a hatalom, de egyetértek veled abban, hogy ennek azért a realitása az nem komoly, de lehetséges, és sajnos lenne kimenete utána is az ukrán politikai vezetésnek ebből a dologból, az öregecskedő feleség irányába.
Nem?
Kizárom.
Jó. Hála az égnek, hogy a legrosszabb opciót kizárjuk, nagyon örülök neki.
Egy hete nem zártam volna még ki.
Oké.
Nagyon szépen köszönjük akkor, hogy itt voltatok velünk. A Kontúrt hallottátok, most pedig következik majd a Legyen Tilos a Gyűlöletbeszéd, a Tilos Rádiónak a gyűlöletbeszéddel foglalkozó műsora, ami nagyon jó, úgyhogy hallgassátok, és maradjatok továbbra is a Tiloson. Mi pedig jövő héten jövünk majd Vaskuti Gergővel, aki a Chance programot alapította meg, és ez arról szól, hogy egy egzotikus szigetre visznek el nagyon nehezen nevelhető fiatalokat, úgyhogy majd őt fogjuk foggatni arról, hogy mi is a helyzet, és hogy milyen eredményeket sikerült elérni. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, ez volt a Kontúr, sziasztok!